Gyabronka József továbbra is a vendégünk itt a kettes számrendszerben a Rádió Café 98-on. Az utolsó pár percére fordulunk a műsornak. Légy szíves, mesélj arról, hogy most mi az, ami legizgalmasabb munkádnak tekintesz. Azt tudjuk, hogy szerencsére mindig ott van a filmezés is, és a színház is az életedben, mindig kapsz izgalmas szerepeket. Még nem láttam, de a Király című sorozatban te Erdős Pétert alakítod, ugye a Jimmy életéről szóló sorozatban.
Igen.
Aki ugye Erdős Péter hosszú évtizedeken keresztül
az ítésze volt a könnyűzenének
és ödöntette. És hát mindenkinek van valami legendás sztoria, vagy igaz vagy nem, története vele kapcsolatban. Te hogy fogtad meg őt?
Nagyon örültem, mikor felhívtak engem, hogy erre a szerepre menjek ki castingra. És ott a Bars Kata hívott föl egyébként, aki casting direktor lett, nem csak színésznő, és Zomborác Virág is ott volt, aki a film rendezője és írója. És egyrészt a Virággal olyan jó kapcsolatunk van, mert nem tudom, 10 éve együtt dolgoztunk az ő első filmjén, és rendkívül jól ír. Én őt nagyon kedvelem. És nagyon boldog voltam, és megnéztem ezt a fickót. Hát én hallottam róla fiatal koromban, az Erdős Péterről, de hát meg kellett néznem egy pár felvételt, amik készültek róla.
Neki volt egy beszédhibája, ugye?
Hát ha az beszédhiba, racsolt.
Racsolt.
És egy nagyon érdekes, furcsa egyéniség, hát borzasztó lehetett azoknak, akiket ő nem szeretett. Egy nagyon ellentmondásos figura, de mondhatnám gyűlölt figura volt sokak szemében. Én azt hittem, hogy nagyobb lesz a szerep, tehát én egy kicsit
csalódott,
nem, sajnos nem volt nagy szerep, de boldogan csináltam. És hát volt egy pár év, ugye a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, amikor úgy benne voltam jó pár magyar filmben, tehát Erzügyben sem panaszkodhatok, hogy tehát engem a film is foglalkoztat. Jelenleg az Átrium Színház, az Orlai produkció és a Katona József Színház abban az értelemben foglalkoztat, hogy van nekünk egy produkciónk Török Tamarával.
Ugye mostani feleséged és dramaturg.
Van, és dramaturg, és ő csinált egy szöveget a Dante isteni színjátékának a pokol részéből, amit most már bő egy éve játszom. Itt-ott vidéken is, meg Budapesten is, különféle iskolákban, esetleg művelődési házakban, stb. És hát készül a Purgatórium Paradicsom rész, ami már 95%-ban a fejemben van.
Ami egy őrült meló lehet. Ezt el sem tudom képzelni. Bár gondolom,
nem mindig ez az adekvát kérdés a színészekhez. Hogy lehet,
az a helyzet, hogy én amikor tanultam a poklot, akkor elcsodálkoztam azon, hogy mire képes az emberi agy. Hogy gyakorlatilag egy 50 oldalas szöveget simán, és nem én vagyok az egyetlen, hát itt rengeteg színész kollégám, Molnár Piroskától kezdve, Gálfi Lászlón, hát nem tudom, tehát elképesztő szövegeket tudnak megtanulni, vagy tudtak megtanulni, és hogy egyszer csak ezen elcsodálkoztam, nem magamon, nem rajtuk, hanem az emberi képességeken, hogy ez fantasztikus, hogy erre képes az ember.
Volt valami új módszered, amikor tudtad, hogy egy ekkora anyaggal
Ginkóbilos
szemben? Nem, mindenféle módszert kipróbáltam. Mm-hmm. Tehát a legfőbb módszer az, hogy le kell ülni és tanulni. Tehát, hogy időt kell rá fordítani, mint a nyelvtanulásra. Egyébként ezen gondolkodtam, úgyhogy meg tudok tanulni egy ilyen 40-45 oldalas szöveget, akkor miért nem tanulok meg egy nyelvet ugyanígy egy fél év alatt, mint ahogy fél év alatt megtanultam ezt. Csak az a része, hogy üljek le.
Hát és a deadline az nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni, tehát hogy nyilván egy készülő előadáshoz tudnod kell egy bizonyos dátumra a szöveget.
Pontosan.
A nyelvtanulásnál meg hát valamit
ilyen. És ugyanígy azt mondani, hogy jó, akkor én most megtanulom.
November másodikára megtanulok spanyolul.
Igen, normálisan megtanulok. Hát ugyan én foglalkoztam olaszszal, franciával, orosszal.
Angolra.
És némettel egy kicsit. Hát az angol az viszonylag jól megy. Tehát azon még el tudok társalogni, még lelki kérdésekről is. De hát a franciát, olaszt és az oroszt, az nagyon nagyon kéne tudni, mert az orosszal eltöltöttem 10 évet, fiatalabb, stb. Most nem akarom húzni az időt, de hát ennyi kéne, hogy fél évig azt mondani, hogy oké, minden nap leülök, és minden nap tanulok, és ha nem sikerül, akkor másnap 6 órát foglalkozom vele, és nem 4-et.
A Dantéról hát kérdezzek.
Kérdezz.
Mit mondanál annak, aki szerintem a Magyarország jelentős része így van ezzel, aki gimnáziumban valamennyire megismerkedett ezzel a szöveggel, de hát nem vált a szíve csücskévé vagy középpontjává ez az irodalmi anyag, mert nehéz is, meg mit tudom én, 10 évesen ez érdekel, vagy nem. Tehát, hogy egy kicsit úgy tart ettől az egész ügytől, miért menjen el megnézni téged, és ezt a szöveget újra végighallgatni?
Azért, mert rájön arra, hogy ez egy nagyszerű mű, ez a Dante, és nem olyan nehéz, persze nehéz, ha olvasom, mert rengeteg olyan dolog van benne, amit mi nem értünk, és állandóan a lábjegyzeteket kell olvasni, rengeteg olyan szereplő van benne, akiket mi nem ismerünk, szerintem az olaszok se, és így kap egy áttekintést. Ha megnézi mind a kettőt, mert ugye most készül ez a második rész is, ami még nincs kész, de ha megtekintik neked, akkor kap egy áttekintést az isteni színjátékról, ami óriási dolog, mert ezt összesen 3 óra alatt megkapja, 2-szer másfél óra alatt megkapja. Tehát az első rész a pokol, és a második rész a purgatórium és paradicsom összevonva.
De úgy készültök, hogy akkor ez egy este, tehát szünettel le fog venni az egész?
Vannak elképzeléseink, terveink, de ez majd attól függ, mivel nincs színházunk, már hogy saját színházunk, ezért a katonába is bekérezkedtünk, és befogadtak, és szerintem nagy örömükre most már. Ez talán jó a Katona József Színháznak is, szellemileg is, meg talán bevételileg is, bár nem olyan értelemben, hogy nagy pénz, csak esetleg el tud tartani egy másik produkciót lassan. Lényeg, hogy próbálkozunk, de nem erőszakosan. Tehát először az én dolgomat el kell végezni, és akkor majd utána kiderül, hogy ezt hol fogjuk játszani.
De én úgy értettem, hogy egy estében akkor az egész művet elmondod?
Igen, elképzelhető.
De hát az
hát ezt úgy képzelem. Még egyszer ugyanennyi. Mi jelenleg úgy képzeljük el, mondjuk 6 órakor elkezdem, és akkor 4-8-kor szünet, 8-ig 3-4 órája van a közönségnek büfézni, és mosdóba menni, és 8 órakor folytatom, és 9:30 és 9:30 között utcán vannak a nézők egy olyan élménnyel, hogy kaptak egy áttekintést a nagyszerű fordításból egyébként, tehát a Dante zsenialitásából és a Nádasdy Ádám nagyszerű fordításából, mondhatnám azt is, hogy zseniális fordításából.
Na igen, ez érdemes hozzátenni, bizony, hogy akkor azért ez a szöveg egy könnyebben érthető dolog most, ugye?
A Tamara innen kapta az inspirációt, hogy egyszer csak ő Babicson nőtt föl, mert ő Eltére járt, és tanították neki.
Ez ilyen jó mondat. Ő Babicson nőtt föl, mert Eltére
járt. Hát igen, mert kellett olvasniuk, mert az is tananyag volt, és akkor meglátta ezt a fordítást, nem tudom én hány éve, mikor kiadták a könyvet, 5 éve, 6 éve, és azt mondta, hogy jaj, de jó. Tehát, hogy döbbenetes, mi a különbség. Az egy picit szecessziós, és a kornak tökéletesen megfelelő nagyszerű fordítás a Babicsé, de mi úgy döntöttünk, hogy színházat csinálunk ebből, pontosabban a Tamara, amikor ezt eldöntötte, mert akkor én még nem is tudtam róla, hogy ezt ő akarja csinálni, és ezért mi ezt a formáját választjuk, hogy Nádasdy Ádám fordítása, és egy ember kiáll, és egyébként ebben a Kocsis Gergely nagyon sokat segített, ő a rendezője a pokolnak, mert meghallgatta, vagy 10-szer, és mindenféle ötletei voltak, amiket ezt a végén elvetett, mert azt mondta, hogy mégiscsak az a jobb, ha én kiállok és mondom. És ez a nincs virbli, nincs rátét, beszél egy ember, és olyan, mintha a horgász élményeit mondaná el.
Neked nem lenne könnyebb egyébként, hogyha közben lenne a szöveget mihez kötni, mert...
Nem.
Mert tehát ilyen mozgásokra gondolok, nem. Vagy ilyesmi.
Én ezt a pályámon tanultam több rendezőtől, legutóbb például Zsótértől is. Krétakör alatt csináltunk együtt egy Pergüntöt, amikor föltettem a lábamat a egyik lépcsőre, és azt mondta, vedd le a lábadat. Zsebre tettem a kezedet, vedd ki a zsebedből a kezedet. Így karba tettem, és azt mondta, hogy ne, lógosd a kezedet. Mondom, így beszél? Igen, így beszél. És azt mondták a nézők, amikor bemutattuk a darabot, és megnézték, hogy az a fantasztikus, hogy életemben először hallottam úgy a pergüntöt, hogy értettem a szöveget, mert nem volt se díszlet, se jel, hát volt persze, de hogy minimális díszlet jelmez, és láttam egy embert, aki áll a színpadon, és nem tudom, hogy a fejében játszódik le ez a történet, vagy elmeséli, de nem tudtam levenni a szememet. És körülbelül ugyanez van most a pokol alatt, az élmény. A nézők visszajelzéséről beszélek, nem a saját élményemről.
Igen, lehetett hallani, hogy levegőt nem lehet venni, csak a végén annyira veled haladnak.
Ezt egy úr,
valaki mondta.
Egy hónapja mondta, hogy egy úr, hogy őrület, hogy nem tudtam, nem, mert örültem már, hogy véget ér, mert nem tudtam levegőt venni. Egy levegővel néztem végig magát, döbbenetes, stb.
És figyelj csak, lehet, hogy akkor mostantól te és a felséged így gondolkodtok, hogy ilyen produkciókkal akarsz a következő években kijönni? Mert hogy ugye társulati tagként nem kötelezted el magad sem erre az utóbbi években.
Nincs ilyen tervünk. Nincs.
Tehát nem lesz ilyen családi színház, vagy akkor
nem,
ő...
Nem.
Én ami lesz,
nem vagyunk
lesz.
Férj és feleség.
Jó, bocsánat,
de sem, nem, semmi baj, sőt. De szeretjük egymást, viszont ilyen színházat nem akarunk csinálni. Tehát...
mondtuk kategórikusan.
Ez most, egyébként... Jogos, amit kérdezel, de ezen nem törjük a fejét.
Nem ez a jövő, hanem a további csodálatos.
Tudod, én ezen is gondolkodom, hogy én nem tudom, hogy nézek ki egy 16-18-20 éves ember számára, mert nekem egy ilyen 70 év körüli ember, mert nem most, ne dumáljon nekem, szóval nem megyek el egy olyan előadásra, ahol valaki 69-70 évesen elmond nekem egy pokol című művet. Hagyjatok engem békén. De lehet, hogy mert más korosztálynak ez lehet, hogy vonzó, de nem tudom, hogy a fia. És akkor az nagyon nagy öröm, amikor oda jön hozzám egy gimnazista, és azt mondja, ez baromi jó volt. Ez nagyon jó volt. És akkor kösz. Hú, ez jó. Jól esik, köszönöm.
De akkor van tervetek abban is esetleg, hogy iskolákat, ha ez... nem is te mész el iskolába,
hanem
az iskolájában.
Van egy Polgár András nevű nagyszerű mecénás. És ő fölajánlotta Orlai Tibornak, hogy ő előre befizet 15 előadást.
És vigyék gyerek, és akkor
menjünk, abból 10 vidéki legyen, és 5 fővárosi
helyszín.
Igen, vagy egyetemekre való. Tehát, hogy
vannak ilyen mecénások a Magyarországon.
Bizony,
hát erre vár ez a szakma.
Ez egy nagyon tisztességes nagyon. Ember. És,
hát erre vár ez a baj, hogy erre vár.
De nagyon drága dolog ez? Tehát nagy mecénásokat kell elképzelni, ahogy ilyet megengedhessenek maguknak? Most nem kell konkrétan kimondod az összeget, csak hogy...
Nem, ez, hogy mondjam, egy vállalkozónak ez nem pénz.
Ez nem probléma.
Ez nem pénz. Uh-huh. Tehát ez olyan,
hát akkor elköteleződés kell.
Igen. Hozzá. Ez én évi fizetésem, mondjuk. Nem fizetésem, nem jövedelmem, ez a 15 előadás, kb. Mondom, így hasamra ütve.
Uh-huh. Erre készülsz, hogy újabb 80 oldalt fogsz megtanulni?
Nem, 80 perc.
80, ez hány oldal?
75-80 perc. Ez 50, azt hiszem 50.
Itt jó, de ez vidámabb lesz, mert ez a paradicsommal játszódik már.
Meg a purgatóriumban.
Hát, azt nem mondtam.
Ráadásul nem is. Tehát a legvége az a mennyekben játszódik. És egészen fantasztikus látomásai voltak ennek a Dantének erről. És azt valószínűleg egy hívő ember még másabb lélekkel és szívvel hallgatja. És füllel. Szóval nagyon érdekes mű. És főleg olyan dolgokat mondok el, amihez nekem közöm van. Tehát ezt a Tamara is tudta a válogatáskor, meg a szöveg kialakulásakor beszélgettünk is róla, hogy minél személyesebb és minél inkább az én történetem, ezért érzi azt a néző, tudod, hogy ellátogattam itt a Csepkőbarlangban, és most elmesélem. Érted? Tehát, hogy annyira élmény, és jobbról megjelente, és ilyen dolgok, megjelente egy ember, és azt mondta, hogy kérem, ide nem lehet bejönni. Na miért, uram? stb. Tehát mintha ezt mesélni.
Mintha egy stand-up lenne.
Igen. És ez kiderül, hogy ez egy Dante mű. És közben elképesztő emberi és hát milyen más, hát emberi dolgokról beszélünk, szituációkról, meg lelki mozzanatokról, meg szívbéli ügyekről, szóval gyönyörű, kimeríthetetlenül gyönyörű, és most jöttem rá, hogy kezd áttekintésem lenni a műről, hogy ez fantasztikus. Nem előítélet, ez egy nehéz mű. Ez egy nehéz mű a Nádasdytól, meg attól, hogy ilyen közvetlen az előadásmód, ettől könnyebb befogadni. De így lehet egy fogalmat alkotni arra, hogy ez micsoda zseniális ügy.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
Köszönjük még egyszer.
A ti figyelmeteket is köszönjük, ez volt a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén.
Gyabronka Józseffel. Sziasztok!
Sziasztok!